Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos világossá tenni, hogy a globális többség békét akar Ukrajnában. Orbán Viktor Ankarában a türk államok szervezetének csúcs találkozóján beszélt erről. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, Európa fő kérdése ma a háború, és ez nehéz helyzet elé állítja Magyarországot. Ukrajna szomszédos állam, a háború hatásai azért súlyosak és közvetlenek, az infláció az egekben van, és az energiaárak is történelmi magasságban, tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy a háborúban most már sok magyar ember is meghalt. Mert a Nyugat-Ukrajnában élő magyar közösség tagjai közül is besorozzák a férfiakat a hadseregbe. Ezért Magyarország számára legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások, fogalmazott Orbán Viktor. Az M1 felvételét hallják.
Sajnos Európa háborús pszichózisban szenved, és a kontinens, ahonnan én jövök, napról napra sodródik bele a háborúba. Itt fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos, hogy világossá tegyük, hogy a globális többség az békét akar.
A miniszterelnök ugyanakkor annak a véleménynek is hangot adott, hogy amit most látnak Európában, az több, mint háború, mert valójában egész Európa hatalmi viszonyainak újra szerkesztése történik, és ez kihat majd a türk világra is. Fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor kijelentette, a világgazdaság blokkosodása ellentétes a magyar érdekkel. Magyarország nem a blokkosodásban, hanem a kollektivitásban, az összekötésben látja a jövőt. Közölte, hogy Magyarország támogatja, hogy gazdasági, kereskedelmi és energetikai összeköttetéseik a türk államokkal új dimenzióba lépjenek. Elmondta, hogy Magyarország szeretne részt venni minél hamarabb a türk befektetési alapban is, a szükséges pénzügyi eszközeink rendelkezésre állnak. A magyar miniszterelnök és a török államfő ankarai tárgyalásának központjában az ukrajnai háború és energiabiztonsági kérdések álltak. Szó volt arról is, hogy Magyarország közvetlenül, Törökország pedig a tengeren keresztül szomszédja a háború sújtotta Ukrajnának, így mindkét ország érdekelt a mielőbbi igazságos békében, amelyet diplomáciai eszközökkel kell elérni. A háborúba sodródást, a háború eszkalációját mindenképpen el kell kerülni, hangsúlyozta a magyar kormányfő és a török államfő.
Több mint 30 éves múltra tekint vissza a türk tanács, amely a napokban tartja rendkívüli csúcs találkozóját. A szervezet Üzbegisztán 2016-os csatlakozása után nagyobb gazdasági és politikai súlyt kapott, egy 10 perces beszélgetés a tanács egyik csúcs találkozóján akár éveket is megspórolhat a külügynek, mondta az Inforádiónak Egeresi Zoltán, Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Aréna című műsorunkban Exterde Tibor beszélgetett a szakértővel.
Ez egy régi történet, 90-es évek elején kezdődött, amikor ugye a Szovjetunió összeomlásával függetlenné váltak a úgymond türk tagköztársaságok, Azerbajdzsán, ugye a Dél-Kaukázusban, illetve Közép-Ázsiában, Kazaksztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. És ebben a helyzetben a török vezetés úgy döntött, hogy ki kell használni ezt a hatalmi vákumot, egy ilyen gazdasági transformációt, és Törökország, amely a nyugathoz integrálódott, ugye NATO tag, illetve hát mégis nem lett Európai Unió tagja, de ekkor nagy erőkkel próbált már tag lenni, és hát mindenféleképpen a nyugati gazdasági rendszernek az egyik oszlopos tagja, ilyen neoliberális gazdaságpolitikai. Szóval ebben a helyzetben itt a függetlenné vált államoknak egyfajta modellje lehet, illetve egyfajta ilyen török nyelvet beszél, vagy türk nyelvet beszélő országok szövetségét létrehozva a saját nemzetközi súlyát is növelheti, és hát ugye ez alapvetően egy win-win helyzet mindenkinek. És egy nagyon komoly török diplomácia expanzió kezdődött, és mindez egyébként az Egyesült Államok komoly támogatásával, ami elvezetett oda, hogy rendszeresen a helyi államok miniszterelnökei, államfői, összegyűltek, és különböző fórumokon, csúcsokon próbálták mélyíteni az országok közötti kapcsolatot, és aztán ez a, hát néha egyébként komoly gellert és problémákat kapó történet, ugye különösen mondjuk Üzbegisztán egy időre kiszállt ebből az együttműködést, Türkmenisztán is a 90-es évek kvázi eleje óta nem nagyon volt aktív a saját semlegességi politikája miatt, de a megmaradt államok végül kazah kezdeményezésre 2009 után megalapították a Türk Tanácsot, tehát ez a hol megtartott, hol elmaradó felsővezetők által életre hívott csúcsokból létrejött egy szervezet, ami Türk Tanácsképpen egy ilyen ernyő szervezetként a más kulturális területeken létrehozott türk szervezeteknek is adott egy keretet, és onnantól kezdve rendszeressé vált, ugye a alapító tagok, tehát Törökország, Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán vezetői közötti minden éves találkozó, ami hát alapvetően arról szól, hogy a gazdasági és egyéb politikai kérdéseket megvitassák. És az utóbbi években ez az együttműködés látványosan új szintet ért el, azáltal, hogy Üzbegisztánban 2016 után volt egy vezetőváltás, és az új vezető minden téren, főleg külpolitikában egy nyitást hajt végre, és csatlakozott is, mint teljes jogú tag. És ezáltal egy ilyen 35 milliós országgal lett nagyobb ez a Türk Tanács, ugye, aminek a lakossága nagyjából 160 millió fő, ennek nagyjából felett török, és nagyjából a gazdaság is így oszlik meg, tehát a gazdasági motor az Törökország, de ugye Közép-Ázsia is egyre inkább megerősödik, annál is inkább, mert egy nyersanyagokban, gázban, kőolajban gazdag régióról van szó, ami ráadásul a Kínából Európába menő tranzitútvonalak szempontjából egy megkerülhetetlen tényező, és ezt mind a helyiek, Azerbajdzsán és Törökország is igyekszik kihasználni. Tehát különböző gazdasági és politikai motivációk arra vitték a különböző országokat, hogy úgymond többen lépjenek be, és ugye több állam is megfigyelő státusz kapott, ugye az egyik Türkmenisztán még 2021-ben, Magyarország jó pár évvel korábban, illetve most ugye a legutóbbi csúcson 2022-ben az észak-ciprusi török köztársaság is, ami viszont ugye Magyarország és egyik másik állam sem ismeri el, kivéve Törökországot, tehát ennek a entitásnak a szerepeltetése az érdekes és izgalmas kérdés. De mint megfigyelő tagok alapvetően nem hatnak a Türk Tanácsnak a döntés mechanizmusára, ugyanakkor egy nagyon hasznos és nagyon kényelmes tárgyalási fórumot jelent minden egyes tagnak vagy megfigyelőnek, hiszen ott tényleg azok a vezetők találkoznak, akik ezekben a jellemzően autoritár rendszerekben eldöntenek mindent, és gyakorlatilag ott egy 10 perces beszélgetés éveket spórolhat meg a külügynek.
Serdar Gurganbulyevics Berdi Muhamedovval 10 perc alatt mindent meg lehet beszélni, mert az ő országában az van, amit ő mond.
Röviden, így van.
Egeresi Zoltán Törökország kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének munkatársa szerint a hétfői magyar-francia csúcs találkozó azt mutatja, hogy hiába van vitája Magyarországnak az Európai Unióval, a magyar kormányfő mégsem elszigetelt szereplője az európai politikai életnek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A március 13-i találkozó a többi között jó lehetőséget nyújtott a jövő heti uniós csúcsra, illetve a 2024-es magyar elnökségre való felkészülésre, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa Kalas Vivien.
Magyarország jelenleg is azon dolgozik, hogy a saját elnökségi programját, illetve az úgynevezett triónak a programját kidolgozza. Azért mondtam trió programján, mert mindig 6 hónaposak ezek az elnökségi ciklusok, és minden esetben 3 ország alkot egy-egy triót, ami másfél év egy elnökségi trió időszaka, és van egy közös programunk is, azon felül, hogy amellett, hogy az adott nemzet is kidolgozza a saját programját. Ezeknek az elkészítése most is zajlik, és minden ilyen országnak, minden elnökségi triónak az a célja, hogy ezekben a programokban megfogalmazott politikai célkitűzéseket, tehát hogy az Európai Uniónak milyen irányba kellene elhaladnia, kellene menni a jövőben, vagy az ő idejük alatt, ezeket megvalósítsa.
A kutató szerint a két politikai vezető a nukleáris energiára a klímasemlegesség elérését szolgáló egyik eszközként is tekint.
De azt, hogy az energiabiztonsághoz egy nagyon fontos és szükséges lépés és döntés az, hogy az atomenergiát, mint olyat, mint fenntartható, mint zöld energiaforrást elismerje az Európai Unió, és támogassa is, ez közös prioritása a két országnak, és mindig is egyet értettek ebben.
Az orosz-ukrán háború is fontos fontos témája volt a találkozónak.
Nagyobbak az ellentétek, és éppen ezért is volt fontos, hogy ezt leüljenek és informálisan, őszintén megbeszéljék egymás között, hiszen jövő héten európai tanácsülés lesz, ez az az alkalom, amikor az uniós állam és kormányfők találkoznak, kétnapos megbeszéléseket folytatnak, és az unió közép- és hosszú távú jövőjét határozzák meg. Az ilyen európai tanácsüléseken szokták az Oroszországgal szembeni szankciókat is elfogadni, illetve megvitatni, attól függően, hogy sikerül-e megegyezésre jutniuk. A napirendből az tudható, hogy ez az európai tanácsülésen ismét szóba kerülnek az Oroszországgal szembeni szankciók, illetve azoknak a tovább fejlesztése, új irányokba terelése.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa szerint a magyar-francia csúcstalálkozón tárgyalt témák többsége, így az energiabiztonság, az európai versenyképesség megőrzése és növelése, valamint a védelmi ipar fejlesztése várhatóan Magyarország számára is prioritás lesz 2024 második felében.
Az orosz költségvetés jelen pillanatban a tartalékait éri fel, ám a szankciók pontos hatása egyelőre nem felmérhető, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Deák András Györgyöt Domanics András kérdezte.
Egy év az nagyon kevés idő, tehát még hogyha mondjuk február után elkezdtük bevezetni ezeket a szankciókat, akkor is a legtöbbjük csak tavasz végére, nyár elejére lépett életbe, illetve hát volt olyan szankció, az olajszankció, ami egész egyszerűen decemberben, februárban került bevezetésre, tehát hogy egész egyszerűen még nem jelentkezett a hatása. De két hatás volt, az egyik, ami nagyon erős volt, egy háborús nyersanyagpiaci pánik, ami mondjuk durván augusztusig tartott el, és valóban soha nem látott szinten növelte az orosz bevételeket, mint külkereskedelmi, mint folyófizetési mérleg szintjén. Egy hatalmas pénzbeáramlás volt, és ez nyilvánvalóan tompította ezt a hatást, ez különben 23-ban nem fog jelentkezni. És volt valóban egy szankciós, illetve szintén a háború következtében bekövetkező, mondjuk ilyen recessziós hatás, egy csomó kapcsolat megszakadt, pénzpiaci forgalomból kiszakadt Oroszország, logisztikai problémái voltak. Ez a két hatás eredőjeként alakult ki egy ilyen bő 2%-os reálgazdasági GDP csökkenés 22 teljes évében. Tehát a hatások legtöbbét igazából csak az év végén, illetve az idei év elején látjuk kibontakozni.
Milyen állapotban van most az orosz költségvetés, már mennyire innen kintről mi ezt látjuk?
Hát a tavalyi év az viszonylag jó volt, tehát soha akkor a szénhidrogén bevételük nem volt, mint abban az évben. Ebben szerepet játszott az is, hogy a háborúról való tekintettel putadókat vetettek ki. Tehát a tavalyi évben tudták nagyjából fedezni azt a plusz költést, ami a háborúból fakadt. Ez idei évben viszont ez nem látszik. Tehát a maga költségvetési tervezés is különben visszafogottabb volt, mint a tavalyi év eredményei, és a bevétellel számoltak, mint tavaly. És hát ugye az év első két hónapjában összehozták a teljes éves hiányt. Bevételi eredmények oldalán is problémák vannak, hát főleg a kiadások azok, amik elszaladtak, mert meg kell nézni, hogy az év egész folyamán fönnmarad-e, vagy ez csak egy ilyen évelei hatás, és aztán mérséklődik, de azt lehet mondani, hogy a 23-as költségvetési tervezetet azt úgy nagyjából el lehet felejteni. Ez nem fog megvalósulni.
Az orosz költségvetés akkor ilyen pillanatban a tartalékait éli fel, de mi történik akkor, hogyha elfogynak ezek a tartalékok?
Hát ezt igazából nem lehet tudni. Ez egy ilyen dilemma az orosz vezetésen belül is. Tehát az egyik lehetőség nyilván az eladósodás, de hogy belső piacon, illetve külső piacokon, ahonnan még tud felvesz hiteleket. A másik lehetőség az a pénznyomtatás. Ez is egy járható út, mert ez nyilvánvalóan inflációhoz vezet. Vagy hát valamiképpen visszafogják a harctéri cselekményeket. Ennek a három eszköznek valamiféle hibridjéből kell, hogy kialakuljon a megoldás.
A háború költségeit elő tudja teremteni Moszkva a folytatásban.
Rövid távon igen, és nem tudjuk, hogy ez a rövid táv meddig tart, de utána, mint említettem, volt ez a három lehetőség közül kell választania. Most ugye az eladósodás az rövid távon egy válasz lehet, hisz maga az orosz állam és költségvetés nem egy eladósodott állam. Tehát, hogy mondjuk a nemzeti össztermék 20%-a alatt van az állami költségvetés adósság állománya, ami azt jelenti, hogy ez viszonylag egy széles pálya. A kérdés az, hogy honnan tud bevonni is a forrást, és hát ennek a forrás költsége nyilvánvalóan nagyon magas lesz.
Deák András Györgyöt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a drón incidenssel kapcsolatban Az amerikai és az orosz fél is egyetért abban, hogy baleset történt, így nem várható, hogy a történteknek komolyabb következménye lenne. Kaiser Ferenc hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a két ország között megmarad az ukrajnai háború miatti rendkívüli feszült viszony. A biztonsági és védelem politikai szakértővel Kalapos Mihály beszélgetett.
Mind a két fél egy kicsit azért ellentmondásosan kommunikál. Az amerikaiak következetesen és végig hangsúlyozzák, hogy ez nemzetközi légtérben volt az az incidens. Az oroszok állítják, hogy ez a Krím légterében volt, ami azért izgalmas, mert tulajdonképpen teljesen lényegtelen, hogy ez a terület Ukrajnához vagy Oroszországhoz tartozik éppen, hogy a nemzetközi légtér attól nem változik. Vélhetőleg egyébként a nemzetközi légtér határában kerülhetett erre sor. Amit biztosan tudunk, hogy az orosz légierőnek két Szuhoj 27-es vadászbombázója fogta el ezt a drónt. Amit szintén tudunk, hogy eközben megpróbálták kiterelni, kizavarni a légtérből, odébb terelni ezt az amerikai eszközt, és eközben ugye többször veszélyesen megközelítették, sőt, ugye üzemanyag jégszleresztést is végeztek, tehát megpróbálták kerozinnal beszennyezni az amerikai eszközt, illetve itt főleg vélhetőleg a kameráit és az egyéb szenzorait akarták vakítani, hiszen az abszolút nem titok, hogy az amerikai felderítő eszközök által gyűjtött információk jelentős részét megkapja az ukrán haderő, tehát valószínűleg a Reaper, az a krími légiforgalmat, meg esetleg a Krím felől Ukrajnába indított, ukrán célpontokra indított rakétákat, robotrepülőgépeket figyelte. Ez egy rutinszerű amerikai művelet volt, tehát eddig is sor került ilyen bevetésekre, most döntöttek úgy az oroszok, hogy tesznek ez ellen valamit. Ugyanez a típus akár másfél tonna precíziós csapásmérő fegyverzetet, különféle irányított rakétákat és bombákat is hordozhat. Nyilvánvaló módon ez most nem volt opció, hiszen az Egyesült Államok katonailag nyíltan nem fog beavatkozni Ukrajna oldalán a konfliktusban.
Mennyiben számít ez a háborúba való beavatkozásnak? Annak számít-e, illetve hát eszkalálhatja-e a konfliktust?
Ugye az amerikaiak eddig is támogatták felderítési adatokkal Ukrajnát, meg fegyverekkel is, meg nyilván politikai, meg gazdasági lépésekkel, katonai segélyekkel. Mindenki beavatkozik a háborúba, az is egyébként, aki semlegességet hirdet. Valamilyen szinten a nemzetközi közösség minden egyes tagját érinti ez a mostani konfliktus, hiszen a világ energiabiztonságát, élelmiszerellátását fenyegeti, nem is beszélve arról, hogy a nemzetközi jog számos alapelvét megsértette Oroszország ezzel az agresszióval, tehát ez egy mindenkit érintő probléma. Az eszkaláció nem valószínű. Nem sokkal a baleset után, hogy abban mind a két fél egyetért, hogy itt baleset történt. Az oroszok váltig állítják, hogy ők, mint a ma született bárány, olyan ártatlanok, tehát az amerikai gép végzett túlvad kitérő manővereket, ugye, ami felveti azt a kérdést, hogy miért kellene túlvad kitérő manővereket végrehajtani, az oroszok betartották volna az ilyenkor előírt távolságot és más egyebet. Míg ugye az amerikaiak állítják, hogy egy ütközés történt, ugye az egyik Su-27-es túl közel repült a géphez, és vélhetőleg a farok vezérsíkja megütötte, hogy belecsapott a drónnak a légcsavarja. Ugye az MQ-9 Reapereknek hátul van egy toló légcsavar, és vélhetőleg ez sérülhetett meg, emiatt zuhatatlan az eszköz. Nem gondolnám, hogy ennek komolyabb következménye lesznek, ugye a két fél között eddig is kifejezetten feszült volt a helyzet. Ugyanakkor két olyan országról, atomhatalomról beszélünk, amelyek külön-külön is annyi tömegpusztító fegyverrel, nukleáris töltettel rendelkeznek, meg önmagukban is elegendőek lennének a földi élet kioltására, és ez azért nagyon komolyan elgondolkoztatja mind a két oldal a döntéshozókat. Megmarad a két fél között ez a rendkívül feszült viszony, ami valószínűleg beláthat időn belül nem is fog javulni, ugyanakkor ennek a mostani drón incidensnek ez nincs köze. Tehát soknak tűnik az a kb. 30 millió dollár, amiben egy ilyen drón kerül, de belegondolunk abba, hogy az Egyesült Államok az eddig eltelt bő egy évben kb. 40 milliárd dollár értékben támogatta Ukrajnát, akkor az apró pénz. Az eszköz elvesztése az nem tétel az amerikai haderő számára, aminek a büdzséje megközelíti a 800 milliárd dollárt. Moszkva ebből a szempontból jobban járt, bár kérdés az, hogy mennyire rongálódott meg a Szuhoj 27-es, tehát valószínűleg ott is azért nagyon komoly károk keletkezhettek az eszközben. De ez két ekkora katonai potenciállal bíró állam között ez egy lényegtelen incidens. Ennél sokkal komolyabb dolgok történtek a hidegháborúban, mint a két fél többször megsértette a másik légteret. légterőt, gondoljuk fel a Gary Powers esetére, akit milyen szovjet légtérben Sverdlovszk fölött lőttek le. Tehát a felek sajnálatos módon, ugye ebben az újjáéledő hidegháborúban rendelkeznek azokkal a régi jól bevált diplomáciai megoldásokkal, amivel nagyjából békében el tudják simítani az ilyen típusú nézeteltéréseket.
Kaiser Ferenc biztonság és védelempolitikai szakértőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Helyreállítja a diplomáciai kapcsolatait Irán és Szaúd-Arábia. A két külügyminiszter nem sokára személyesen is egyeztet erről, jelentette a teheráni állami televízió. A két ország viszonyáról és a bejelentés lehetséges hatásairól Rozgonyi Ádám kérdezte N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanárt, közel-kelet szakértőt.
2016-ban szakította meg a két ország egymással a kapcsolatait, ami tulajdonképpen többek között egy nagyon komoly regionális hatalmi versengés is zajlik, de akkor a közvetlen kiváltó ok az volt, hogy Szaúd-Arábiában kivégeztek egy vezető síita vallástudóst, és erre reakcióként Teheránban egy tömeg megrohamozta a szaúdi nagykövetséget. És akkor ez volt egy olyan konkrét ügy, ami fölött a kapcsolatokat megszakították. Többször került más sor incidensre Mekkába is az zarándoklat alatt. Itt nem feltétlenül szaúdi-iráni összecsapások voltak, zarándoklaton ilyen nincs, hanem tömeghisztéria tört ki, pánik tört ki, több száz ember meghalt, közöttük 400 iráni is, Irán-szaúdi hatóságokat vádolta, stb. Tehát igazából, amikor az látszott, hogy végre elindul valamiféle enyhülés a két ország között, akkor az volt az első jele, hogy újra mentek iráni zarándokok Mekkába a zarándoklatra. Ez azt hiszem 2 éve volt. És most akkor eljutottunk oda, hogy a diplomáciai kapcsolatokat felveszik, ami nagyon, nagyon nagy változást jelent, hiszen a Perzsa-öböl térsége az egész világ szempontjából egy nagyon fontos dolog, hiszen a világ olajkészletének 60%-a itt van, földgázkészletének 35%-a itt van, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy senki számára nem közömbös, hogy mindez az olaj és gáz tud-e biztonságosan és folyamatosan mozogni és kijutni a világtengerekre. Nem gondolom, hogy itt nagy barátkozás lenne, én inkább azt gondolom, hogy egyfajta együttélésnek a kialakítása, egyfajta biztonságosabb együttélésnek a kialakítása jelenik meg. Ami miatt ez most nagyon fontos, hogy hát teljesen nyílt titok volt, és nyílt titok, hogy az Egyesült Államok igen keményen dolgozott azon, hogy a 2020-ban 4 arab állammal megindított normalizáció, Izrael és 4 arab állam között történt normalizáció, az úgynevezett Ábrahám megállapodások további arab államokkal folytatódjanak, és ebben Szaúd-Arábia lett volna ugye a nagy durranás, ha szabad így mondanom, és ez máig nem következett be. Na most onnantól kezdve, hogy Irán és Szaúd-Arábia közeledik egymáshoz, innentől kezdve eléggé valószínűtlen, hogy ezeknek az Ábrahám megállapodásoknak, amelyeknek az egyik célja az Izraellel való normalizáció volt, a másik célja pedig egy Irán ellenes blokk létrehozása volt. Tehát ezzel most ez az Irán ellenes blokk létrehozása, hát legalábbis egy időre úgy tűnik, hogy lekerül a napirendről, vagy a távolabbi jövőbe tolódik.
Kína, vagy éppen az Egyesült Államok hogyan szemléli ezt a folyamatot?
A másik nagy hír az volt, hogy a bejelentés Pekingben történt, ahol kínai közvetítéssel, kínai védőernyő alatt zajlott a tárgyalássorozat utolsó fordulója. Azért mondom, hogy tárgyalássorozat, mert Bagdadban és Ománban az elmúlt 2 évben eddig 5 ilyen fordulóra került sor Irán és Szaúd-Arábia között, amelyben kifejezetten egyfajta ilyen kiegyezés, vagy egy ilyen egymás mellett élés megalapozása lett volna a cél. Ez most olyan színbe tünteti fel Kínát, mintha Kína új szerepbe jelenne meg a Közel-Keleten. Ő a békés, a jó szándékú, az el nem kötelezett, pártatlan közvetítő, miközben hát az Egyesült Államokkal kapcsolatban a legtöbb közel-keleti forrás elmondja, hogy a pártatlanságával kapcsolatban rengeteg kérdőjel merült fel. Na most az Egyesült Államok óvatosan, de üdvözölte ezt a megállapodást, a Fehérház is, illetve Jake Sullivan is kifejezetten üdvözölték a megállapodást, azzal, hogy bármi, ami a Perzsa-öböl biztonságát elősegíti, pozitív dolog. Nyilván az egy másik kérdés lesz, hogy egyel tovább lépve az amerikai-kínai viszonyra nézve mit fog ez jelenteni, hiszen az arab országok miközben mindegyik egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Kínával, ettől függetlenül a biztonságukat az Egyesült Államoktól szeretnék, a biztonságuk garanciáját az Egyesült Államoktól szeretnék megkapni. Kína úgy tűnt eddig, hogy politikai kérdésekben nem avatkozik a térségbe, mindenkivel jóba van, egymással komoly feszültségben álló szereplőkkel is. Úgyhogy ez lesz egy nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon hogyan fogja azt nézni, hogy miközben a térség országai mégiscsak diktátumnak veszik az amerikai demokrácia terjesztést, emberi jogok kérdésének a napirenden tartását, stb. Eközben itt van egy olyan szereplő, amely pártatlan, amely nem kérdezősködik emberi jogokról, és nem akar demokráciát terjeszteni. Ez egy nagyon nagy kérdés lesz, aminek azt gondolom világpolitikai jelentősége is lesz.
N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanárt, közel-kelet szakértőt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.